Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, helyünkön maradva hallgassuk meg Istenünknek igéjét, amint olvasom közöttetek Mózes első könyvéből, a 22. fejezetből az első 14 versen keresztül. Istenünk igéjét Mózes első könyvéből, a 22. fejezetből olvasom eképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám. Ő pedig felelt: itt vagyok. Isten ezt mondta: fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: apám! Ő pedig így felelt: itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt: itt vagyok. Az angyal így szólt: ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem fiadat, a te egyetlenedet. Akkor felemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: az Úr hegyén a gondviselés. Isten tegye áldottá az ő igét, ami szívünkben, jöjjetek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szerető, felséges Istenünk, hálás a szívünk a jó reggelért. Köszönjük neked azt, hogy ma sem feledkeztél meg mi rólunk, és ma is megengedted számunkra, hogy úgy nyíljon ki a mi szemünk, hogy téged tudjunk megszólítani, és tudjunk imádságra kulcsolt kézzel ajkunkról hálaszót mondani te neked. Mennyei édesatyánk, te látod azt, hogy mivel van telve a mi életünk, hogy hol haladunk a mi utunkon, az életünk útján, mi az, amit magunkkal viszünk, mi az, ahová készülünk, milyen terveink, vágyaink vannak, amelyek talán a te vágyaiddal egyeznek, a te terveddel egyeznek, vagy talán attól teljesen függetlenek, Urunk, és csak megyünk a saját fejünk után. Olyan jó lenne elmondani azt a veled való kapcsolatunkról, hogy így megyünk veled együtt, ketten tovább az úton. Urunk, arra kérünk téged, hogy formáld a mi életünket, hogy abban azon az úton, amelyen nekünk járnunk kell, még hogyha tele is van viszontagságokkal, ha tele is van próbatételekkel, akkor is hadd lássa meg a mi szemünk azt az irányt, amelyet te számunkra kijelöltél. Attól soha ne feledkezzünk meg arról, hogy ezen az úton nem csak mi vagyunk, hanem te is ott vagy. Te is jelen vagy velünk, fogod a kezünket, és nem hagysz bennünket magunkra. Urunk Istenünk, így megyünk most ezen az úton, haladunk afelé, az ünnep felé, amely számunkra, keresztények számára és az egész világ számára a leghatalmasabb ünnep, ahol a halál felett győzött az élet, a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy nem csak fizikálisan, az idő elteltével haladhatunk előre, hanem így haladhatunk a saját korunkban, a saját életünkben, lelki értelemben is előre, közelebb te hozzád, közelebb a kereszthez. Arra kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünket és fülünket, ad, hogy tudjuk meghallani a te igédet, mi az az üzenet, mi az a talán egyetlen egy gondolat, egyetlen egy mondat vagy szó, amelyet ma a mi szívünkre, a mi elménkbe akarsz helyezni, amelyet pontosan tudod, hogy nekünk ma célzottan szólnod kell, Urunk. Kérünk téged, hogy tégy bennünket készé az ige meghallására. Köszönjük neked, hogy te olyan Isten vagy, Urunk, akiről elmondhatjuk, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak is Istene volt. És így lehet a te nagy neved a mi életünkben is egy olyan név, ahová mindig futhatunk, akihez mindig menekülhetünk, és akitől mindig remélhetünk. Az Úr Jézus Krisztus által, Urunk, kérünk téged, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvérek, Istenünk igéjét olvasom közöttetek Mózes első könyvének 22. fejezetéből, a 22. fejezetből a 13. és 14. verseket eképpen. Akkor felemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. A gyülekezet foglalja el a helyét. Szeretett testvérek, a felolvasott bibliai ige szakasz egy olyan történetet foglal magába, amellyel minden gyermek találkozik előbb vagy utóbb, és ha utóbb, akkor az leginkább ugye a hittanórai tanulmányaikat illetően történik meg, vagy a gyermek istentiszteleti foglalkozásokon. Ez egy olyan történet, amelynek próbáljuk azt a részét kidomborítani, próbáljuk azt a részét megformálni, megfogalmazni a szemünk előtt, ami a szívünknek is kedves, hogy tulajdonképpen az Úristen hogyan menti meg Izsákot. Mindig ide próbáljuk kidomborítani ennek a történetnek az üzenetét, hogy igazából Isten a kegyelmes Isten, aki megmenti Izsákot a halál elől, a feláldozás elől. De mégis, hogy hogyan jutunk el idáig, az egy olyan különös történet, amely bizony nem szűkölködik próbatételből. Nincsen hiával az isteni igazságtalanságnak, talán mondhatnánk így is ezt a kérdést. Olyan történet halmazok jelennek meg ezen az ige szakaszon belül, amelyek önmagukban is megérnének egy-egy prédikációt, vagy egy-egy magyarázatot. És most ennek a történetnek a csúcspontjára, hogy elérkezzünk, azért jó, hogyha szembenézünk azzal, hogy nem csak annyiról van szó, hogy Isten hogyan ment meg. Emögött azért van egy olyan előzmény, hogy Isten szól. És ez a legrövidebb mondat, amellyel el kell kezdenünk ezt a mai prédikációt. Isten szól. Azt már tudjuk, hogy valamennyiszer Isten szól a Szentírásban, az mindig egy olyan történés, ahol cselekvés indul el. Nem csak annyi történik, hogy Isten megszólít valakit, és akkor majd az embernek válaszolnia kell, és aztán minden megy tovább a maga útján, mert valóban ilyen párbeszédekből is rengeteg van az Ószövetség lapjain, de akkor, amikor Isten szól, akkor Isten egyben cselekszik is. És itt ebben a gondolatban, ebben az egyetlen mondatban és elhívásban, amikor megszólítja Ábrahámot, akkor ő már cselekszik. Isten már készíti Ábrahám számára a próbatételt, Isten már úgy szólítja meg az övét, hogy tulajdonképpen abban már benne van egy feladat is. És Ábrahám reagál ugye erre a hívásra, erre a megszólításra, és annyit felel, itt vagyok. Ez a legtöbb, amit mondhat, a legkevesebb, vagy talán a legtöbb, amivel ő kifejezheti a szolgálat készségét, itt vagyok. Ebben a párbeszédben még nincsen semmi különös, talán első hallásra, de Isten már pontosan tudja, hogy hová akarja elvezetni Ábrahámot. Kér tőle valamit, és nem is akármit. Egy olyan kéréssel, egy felszólítással találja meg az ő szolgáját, amely talán mondhatnánk azt ma, hogy a legbrutálisabb kérés az Istentől az ember felé. Hogy áldozza fel az ő egyetlen fiát, az egyetlen egyét, hát ugye tudjuk, hogy azért ott van Izmael is, de az ígért gyermek Izsák. És Isten most azt kéri, hogy menj és áldozd fel nekem, égő áldozatul. Mózes harmadik könyvéből, az áldozatok fajtáiból, típusaiból megtudhatjuk, hogy mit jelent az égő áldozat. És ahhoz, hogy ez a kép egy kicsit, hadd mondjam így, még inkább szívfacsaróbb legyen, vagy még inkább a maga valójában tudjon megjelenni a lelki szemeink előtt, hadd mondjam el, kedves testvérek, nektek, hogy Mózes könyvében az égő áldozatoknál hát bizony egyáltalán nem finomkodik az írás arról, amikor bemutatja, hogyan kell az égő áldozatokat elkészíteni. Mert lehetett tulajdonképpen úgy elkészíteni, hogy a marhát megnyúzza, megnyúzva, feldarabolva, aztán a juhot ugyanígy tulajdonképpen szétdarabolva kellett az oltáron feláldozni, és a madarat a nyakát kitekerve, majd pedig a vérét ugye meghintve a vérével az oltárt. Így kellett ezeket az égő áldozatokat naponként ismételve, úgy, hogy a tűz ki ne aludjon az oltár körül, így kellett bemutatni az Istennek. És akkor most az Isten ezt várná az ő fiától, Ábrahám fiától, hogy ugyanígy legyen feláldozva Izsák? Nyilván itt még most nem tudunk visszamenni, tehát ez majd egy későbbi leírás, amikor Mózes azt részletet a Mózes könyvében, harmadik könyvében azt olvassuk, hogy hogyan kell ezeket az égő áldozatokat bemutatni. De tulajdonképpen itt Isten égő áldozatról beszél, és hát hogyha nem is a törvény szerint nézzük, akkor is el tudjuk képzelni, hogy hogyan lehetett feláldozni egy égő áldozatként egy áldozati állatot, vagy itt tulajdonképpen az ő egyetlen egy fiát, Izsákot. Egy ilyen fajta felszólítással, egy ilyen követeléssel él Ábrahám felé Isten. Menj, indulj el, áldozd fel! És tudjátok, mi ebben az egyik legmeghökkentőbb történés? Az, hogy igazság szerint Ábrahám itt nem kezd el magyarázkodni. Ábrahám itt nem azt mondja, hogy jó, uram, de hát őt ígérted, most akkor mit akarsz, te adtad, nem adtad, elveszed, miért veszed? Hanem annyit mond, hogy itt vagyok, és aztán a Szentírás úgy folytatja tovább, hogy összecsomagoltak, és elindultak. Ebben a mérhetetlen alázatban azt gondolom, hogy egyikünk sem tudna ilyen mértékig részt vállalni. Ábrahám elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. Egyetlen egy megszólítással, és tulajdonképpen a tartalmát tekintve, majdhogy nem mondhatnánk azt, hogy mindegy, hogy az Isten mit kért tőle, mert ő indult és ment. És aztán folytatja az ige egy nagyon érdekes gondolattal, amikor azt mondja, hogy a harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Hát képzeljük már el azt a lelki állapotot. Ő már tudja, hogy mi a feladat. Ő már tudja, hogy mivel kell szolgálnia az Istennek, és eltelik 3 nap ebben a lelki állapotban. Eltelik úgy 3 nap ebben a lelki állapotban, hogy tulajdonképpen apa és fia mennek egymás mellett, és ki tudja, miről beszélgetnek, vagy éppen hallgatnak, és az apában, aki megkapta az ígért gyermeket, fel sem merül, hogy másfelé vegye az irányt, fel sem merül az, hogy felkészítse a fiát, hogy elmondja, mi fog történni. 3 nap ilyen kínban, ilyen gondolkodásban, ilyen gyötrődésben. És nem írja a Biblia azt, hogy mi forog Ábrahám szívében. Talán azért, mert hívők példaképe Ábrahám, ugye? Talán azért, mert azt kell látnunk benne, hogy ilyen engedelmes szolgaként nincs még egy, aztán majd lesz nyilván, de az Ószövetség lapjairól az egyik leginkább szeretett személy Ábrahám, aki nem kekeckedik, aki nem kötözködik, aki nem akadékoskodik, hanem indul és megy. Azzal a lelki teherrel, hogy tulajdonképpen ő neki oda kell megérkeznie, hogy a legdrágábbat kell feláldoznia. És aztán megszólal Izsák, ugye? Hát mindenünk itt van, ami kell az áldozat bemutatásához, de akkor hol van? Hol van az áldozat? Hol van az, amit nekünk fel kell áldozni? Ugye megindul ez a kérdés a fiúból, megindul a kíváncsiság, megindul belőle az a kérdés, hogy jó, megyek, Uram, mert küldtél, megyek az apámmal, mert mennem kell, na de akkor most már hova megyünk? Hát, hogyha belegondolunk egyébként, nekem ez a kép jutott eszembe, hogy ha a saját gyermekeinkre vagy unokáinkra gondolunk, amikor annyit mondunk, hogy öltöz, indulj és menjünk, mi az első? Nem. Nem megyek. Mindegy, hogy tudja vagy nem tudja, hova megyünk, elég, ha a szülő annyit mond, menjünk, nem megyek. És aztán, hogyha végül mégis mi magunk felöltöztetjük, vagy éppen el tudunk nagy kinkeservesen indulni, akkor végig veszekedjük az utat, vagy éppen végig kérdezősködi az utat a gyermek, hova megyünk, miért megyünk, nem akarok, mit csinálunk. És itt nem hangzik ilyen, csak az, hogy hol van az, amit nekünk egyáltalán fel kell áldozni. És tudjátok, amikor Ábrahám azt mondja, hogy majd az Isten gondoskodik arról, az áldozati állatról, akkor Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt, így írja a Szentírás. Akkor az kell, hogy feltűnjön a mi lelki szemeink előtt, hogy nem kell nekünk mindig választ adnunk mindenre. Nem kell nekünk mindig tudni a választ mindenre. Ábrahám tudta a választ, de nem kell, hogy mindig az Isten titkát, az Isten elindítását, az Isten célját úgy keressük az életünkbe, hogy nekünk arra kötelező érvénnyel meg is kell tudnunk adni a választ. Hány és hány olyan helyzet van az életünkben, amikor kapunk egy vezetést, kapunk egy igét arra, hogy menj és csináld. És aztán mi szeretnénk tudni megválaszolni, ugye, hogy jó, csinálom, de akkor, hogyha tudom a körülményeket. Megyek, de csak akkor, ha tudom, hová kell mennem. Meglépem azt hitben, de csak olyan hitben, ami ki van egészítve azzal, hogy tulajdonképpen ismerem a körülményeket. A hitben való elindulásnak az az egyik ismérve, az az egyik tulajdonsága, hogy nem akarom tudni. Nem akarom pontról pontra tudni, hogy mi vár rám, hanem mindezek ellenére cselekszem, mert majd az Úr gondoskodik. Nem kell nekünk mindig válaszolni, vagy hogyha úgy tetszik, nem kell mindig nekünk válaszolni. Különbség van a kettő között. De érdemes megfontolni ezt a gondolatot, mert az individualista ember, a mai modern ember, az tulajdonképpen az egyik legbénább, legesetlenebb a hit kérdésében, mert annyira ki vagyunk segítve, annyira minden oldalról meg vagyunk támogatva információval, hogy tulajdonképpen számunkra, gondoljunk egy nagyon egyszerű példát nézve az időjárás kiszámíthatatlanságát, hogyan tudunk ráhagyatkozni valamire, amit nem ismerünk, hogyha nem ismerjük a körülményeket. Elmondják nagyon sokszor a régiek, hogy hát régen az volt, ami volt. Ha volt eső, volt termés, ha nem volt eső, nem volt, de abból gazdálkodtunk, ami volt. Meg azt tettük, ami az előző évről megmaradt. Ma már csak akkor vetünk, ha meglátjuk, hogy jó lesz az időjárási körülmény. Ma már akkor csinálunk bármit, akkor visszük ki a virágot, ha azt mutatja, nem lesz fagy. Majd akkor metszünk mindent akkor, hogyha be vagyok biztosítva, hogy nem lesz baj. Mindent akkor csinálunk, hogyha be vagyok biztosítva, hogy jó lesz. Nem csak, hogy nem lesz baj, hogy jó lesz. És itt most nem arról van szó, hogy játszunk hazárdjátékot. És akkor mindent egy lapra feltéve éljük az életünket, hogy ahogy esik, úgy puffan, majd lesz belőle valami. Itt egy konkrét elhívásról van szó, egy konkrét feladatvállalásról van szó, amikor az Isten megszólítja az ő szolgáját, megbízza egy feladattal. Én nem tudom, hogy mi a te feladatod. Én nem tudom, hogy téged az Isten mióta keres, hogy mit akar belőled kihozni, hogy mivel akar formálni, hová akar elvezetni. De azt tudom, hogy amikor az ő hangja szól, azt tudom, hogy amikor ő egyértelműen szól, akkor annak az akadékoskodásnak, hogy majd megyek, ha, annak helye nincs. Azt tudom, hogyha megbízott egy feladattal, akkor azt el is végzi általad, benned, rajtad keresztül. És azt tudom, hogyha ő hív, akkor nincs olyan, hogy nem megyek, mert nincs kedvem. Akkor megyek előre, akármi van. És ez a három nap, ugye azért felfelsejlik bennünk, főleg így húsvét felé közeledve az a párhuzam, amely itt is megjelenik. Direkt módon nem szeretjük belemagyarázni az ószövetségi igék egyes történéseibe, ugye Jézus Krisztus történeti részét, életét és eseményeit, de azért itt vannak áthallások. Az a csendesség, ami ezt megelőzi, a történést, ami megelőzi, a harmadik napot, ami megelőzi, ugye? És ebben a csendességben mi van ott az Úr Jézus körül is? Van sírás, van gondolkodás, gondoskodás is van természetesen, és van agyalás, mi lesz. És a harmadik napon megtörik a csend, és végre valami történik. És akkor megérkezik apa és fia a kijelölt helyre. Megérkezik a kijelölt helyre, és tulajdonképpen bőven beleférne az ószövetségi történetekbe az, hogy Ábrahám véghez vigye az ő cselekedetét. Mert olyan sokszor hallom ezt egyébként személyes beszélgetések kapcsán is, hogy hát nem tudom, nem érzem magamhoz olyan túl közel az ószövetséget, mert annyi olyan durva dolog van benne, hogy Isten maga kéri azt, hogy öljenek, meg Isten maga parancsolja azt, hogy gyilkoljanak, és hát akkor az milyen Isten? Hát akkor, ha itt megtörténik ez, hogy ő feláldozza Izsákot, akkor az milyen Isten? Milyen Isten? Hol van egyáltalán? Feltehetjük ezt a kérdést, hogy meddig van joga az Istennek kérni tőlünk? Meddig van joga, határa Isten kérésének? Nem szeretjük azt, amikor Isten olyat kér tőlünk, ami nekünk fontos. Ezt valljuk be. Nem szeretjük, hiába a Szentírás is számtalanszor tesz erről bizonyságot, ugye? Az első zsengék feláldozása, vagy odaadása az Úrnak, oda ajándékozása, hála áldozat, a tized, mind-mind olyan dolgok, a bőség, a termés legjavát odaadni Istennek. Hát mikor már végre valami szerencsétlen gyümölcsöt vagy termést betakaríthatnak, akkor az Isten az elsőket kéri, a zsengét kéri. Amikor végre itt van a megígért gyermek, akkor Isten elkéri. Akkor azt mondja, hogy add nekem azt, ami neked a legfontosabb. Igen. Igen. És ebben az oltár építésben is, amikor Ábrahám megépíti az oltárt, nem csak arról van szó, hogy felépíti annak a helyét, ahol feláldozza majd a fiát, vagy azt, amiről Isten gondoskodik, hanem arról is szó van egy kicsit átvitt értelemben, hogy ha mi nem tudjuk fizikálisan építeni ezt az oltárt, akkor nekünk itt kell oltárt építeni a szívünkben. Akkor nekünk a szívünkben kell azt az oltárt építeni, ahol Istennek oda tudjuk adni azt, ami számunkra a legfontosabb. És nem azért, mert Isten egy gonosz Isten lenne. Nem azért, mert Isten olyan Isten, hogy neki az kell, ami neked kéne, és akkor majd az az enyém, ami marad, az meg a tied. Azért kéri Isten a legfontosabbat, a legdédelgetettebbet, a legszeretettebbet, vagy legféltettebbet, és így tovább mondhatnánk, sorolhatnánk. Azért kéri Isten, mert egészen addig nem tudod magadat teljesen átadni neki, amíg van, ami fontosabb. Amíg van, amire azt tudod mondani, hogy nekem az a legfontosabb. Még a gyerekedre is. Tudjuk-e azt szülőként kimondani, hogy mi a gyermekeinket csak kölcsön kaptuk? Tudjuk-e ezt mondani? Tudjuk-e azt hittel kimondani, akárhány éves is a gyermekem, hogy ez nem az enyém? Hogy ő nem az enyém? Nincsen felette hatalmam, nem birtokolhatom, mert csak kölcsön kaptam. Az Úristen megbízott azzal a feladattal, hogy itt a földön szülője legyek, és ő neki készítsem. De nem az enyém. Mint ahogyan nem az enyém a szülőm, nem az enyém az anyagi javaim, nem az enyém az életem. Ebben, és nem illúzió. Nem arról van szó, hogy ebben a földi életben akkor bármink van, az tulajdonképpen csak egy ilyen látszatvalóság, mert tulajdonképpen minden Istené, és akkor milyen jó neki, hogy mindennel ő rendelkezik. Arról van szó, tudjátok, hogy Isten azt akarja, hogy azon az oltáron, amin ő feláldozta az áldozati bárányt, az egyetlen fiát, az egyetlen egyet. Nem volt egy balkézről született, mint Ábrahámnál. Az egyetlen egyet, amin feláldozta, akit feláldozott, azért tette, hogy a mi életünkben ezek után ő lehessen az első helyen. Mert megváltott bennünket, és ez a váltságdíj úgy lett kifizetve, hogy az Isten valóban gondoskodott az áldozati bárányról. És pontosan ezért akarja, hogy ő legyen nekünk a legfontosabb. Hogy adjuk oda a legfontosabbat az életünkből. Az, ami nekünk a legdrágább. Mária és Márta történetében nem is olyan régen volt ez a napi igénk, amikor Mária megkeni drága kenettel, ugye drága olajjal az Úr Jézust. És aztán kiderül számunkra az, hogy talán neki az volt a legtöbb. Az egy drága olaj volt, amit ő gyűjtögetett. És lehet, hogy az volt az összes javadalma. Lehet, hogy az volt az összes értéke vagyona a házában. És amikor azt mondják, hogy mit pocsékolja? Hát az mennyi eladtuk volna, mondják a tanítványok, ugye mondja Júdás. Eladtuk volna, hát abból mi pénz lenne a szegényeknek? És tulajdonképpen a legdrágábbat adta oda az Úr Jézusnak. Az Isten odaadta a legdrágábbat, te érted és én értem, akkor tegyük már mérlegre. Az, ami nekem és neked fontos. Hol jön ez a kettő összhangba? Nem is kell, mert nem lehet. Mert nem tudjuk összhangba hozni. Mert felbecsülhetetlen. Nem valamiféle földi értelemben vett aranyon vagy ezüstön váltattatok meg, ugye? Hanem a hibátlan és szeplőtlen báránynak, a Krisztusnak drága vérén. Ehhez nincsen fogható, de az Isten ezért várja, ezért kéri, nem ő magáért, te érted, hogy add át a legdrágábbadat, ő neki, jó helyen lesz, hidd el. Add át a legdrágábbadat, és az Úr majd gondoskodik. Milyen gyönyörű végkifejlet ez, ugye? Azt mondtam, az előbb beleférne az Ószövetség történéseibe, hogy Izsákot végül feláldozza Ábrahám. És biztos vagyok benne, hogy az Úristen ebből is tudott volna olyat kihozni, ami számunkra vagy megdöbbentő, vagy éppen betöltő, kegyelemmel betöltő erejű lenne. De nem erről volt szó. Hanem, hogy oda tudott-e lépni Ábrahám hitben Isten elé. És azt mondani, tudom, hogy tőled kaptam, tudom, hogy ez volt a megígért, de most odaadom neked. Nem akárkinek, neked. És az Isten gondoskodik, és azért viseli ez a hely ezt a nevet. Jahve Jire, mondja a Szentírás. Az Úr szemmel tartja, szemei rajta vannak, vigyázó tekintete átöleli az egész történést, Ábrahámot és Izsákot egyaránt. És az Úr vigyázó szemei, az ő gondoskodása, ott van, a magára hagyottban. Ott van az áldozati bárányban, Jézus Krisztusban. Akkor, amikor te érted, én értem, és az egész világért cselekedett. És ott nem volt megállj. Ott nem volt az utolsó pillanatban megszólítás. Ott nem volt az utolsó pillanatban egy visszavont dolog. Pedig megtehette volna az Úr Jézus, ugye? Angyalok seregeit oda parancsolni, hogy segítsenek ő rajta. Nem ez volt a terv. Ott viszont végbe ment a feláldozás. Ott végbe ment, és azért ment végbe, hogy ne kelljen utána az embernek azon gondolkodnia, hogy mit tehetnék azért, hogy én is oda kerülhessek az Isten mellé. Hát nem kell tenni semmit, csak elfogadni. Nem kell tenned semmit, sem feláldozni az egyetlenedet, akiért talán hónapokat vagy éveket könyörögtél és esedeztél. Nem kell feláldoznod az életét senkinek a családodból azért, hogy az Úristent jobb belátásra bírd. Isten megtette ezt a kereszten az Úr Jézus Krisztussal, az egyetlen fiával. Pontosan azért, hogy nekünk ne kelljen. És ezt a kegyelmet, ezt a felfoghatatlan, mérhetetlen kegyelmet csupán elfogadni lehet, felfogni nem, de elfogadni igen. Fogadjuk el ezt a kegyelmet, amely minden nap, amelynek ajtaja és lehetősége minden nap nyitva áll számunkra. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked az életünkbe azt az ajándékot, azt a cselekedetet, amelyet emberi szív és értelem fel nem foghat. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, akit azért küldtél ebbe a világba, hogy a mindenféle boldog végkifejletet e földi értelemben nézve, elkerülve, egy kiszolgáltatott, meggyalázott halál kövesse és töltse be. És tudjuk, Urunk, hogy mégis ezáltal a kiszolgáltatott, meggyalázott és emberi értelemben elvetett életet a dicsőséges feltámadás követi. Köszönjük neked ezt az ajándékot, mert olyat készítettél számunkra, amelyet embernek szíve és értelme meg sem gondolt. Urunk, talán a mi életünkben is azt tudjuk mondani, hogy felfoghatatlan. Talán még nem találkoztunk ezzel a kegyelemmel, talán még csak bujkálunk, és keressük a bozótban azt, hogy mi az, amit magunk helyett odaadhatnánk. Talán még csak úton vagyunk, várjuk a csodát, hogy mi az, amit úgy tudnál elénk küldeni, hogy ne kelljen nekünk azt mondani, hogy megyek magamtól. Pedig te olyat készítettél, amit meg sem gondoltunk volna, és ahová nekünk nem kell erőszakkal vagy erővel igyekeznünk, hanem csak szelíden a te hívásodra kellene felelnünk, és így kellene elindulnunk hitben. De mégis megvalljuk te előtted, Urunk, hogy olyan nehéz ez. Megvalljuk te előtted, hogy sokszor a bizonytalanságban tapogatózunk, hogy sokszor többet várnánk tőled, Urunk, mint amennyit elegendőnek kellene elfogadnunk. Sokszor akarnánk, hogy utat mutass, még tisztábban láthassunk, ahelyett, hogy egyetlen szóval felelnénk, és azt mondanánk, itt vagyunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te néma maradtál akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus megszólított a kereszten. Mert hogyha nem maradtál volna néma, Urunk, akkor nem töltetik be az a küldetés, amely Krisztus életének, halálának és feltámadásának a célja. Urunk, te megüresítetted magadat, te megtagadtad magadat miértünk, és mi ezért végtelen hálával tartozunk te neked. Urunk, te látod, hogy mit cipelünk az életünkben, mennyire vagyunk felpakolva életünk útján, hogy mi van a kezünkben, hogy ott van-e az a kés a kezünkben, és mire akarjuk azt fordítani, talán magunk felé sokszor, talán mások felé. Arra kérünk téged, hogy formáld úgy az életünket és a szívünket, hogy az a csomag, amellyel mi járjuk az utunkat, az azzal legyen tele, amellyel te akarod, hogy tele legyen. Szeretettel, megbékéléssel, és olyan útravalóval, Urunk, amelyből tudunk másoknak is osztani. És az a kés ne irányuljon senki felé, Urunk, hanem hadd tudjuk vele leoldani a mi bűnösen felrakott köteleinket, azokat, amelyek megkötöznek az életünkben bálványokat, bűnös gondolatokat, cselekedeteket. És kérünk téged, Atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusért segíts nekünk ebben. És add, hogy a mi szemünk is megláthassa majd azt az utat, amelyet elkészítettél nekünk. Kérünk téged, formálj bennünket, ne hagyj el bennünket, vezess tovább az úton minket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.